Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, fennállva énekeljük a 33. Zsoltárunk első versét. A 33. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Nosza, istenfélő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak! Foglaljunk helyet, testvérek, és mielőtt énekelnénk a derekas éneket, előtte kérném, hogy dr. Pauk János gondnok urunk köszöntse vendégeinket, akik Angliából, Londonból érkeztek, az All Souls gyülekezetből.
Welcome this morning, and we would like to greet with our very warm greetings. Thank you for your coming here, and many, many thanks for your teaching among the children on the next week, and many, many thanks for your voluntary activity, which we practically saw yesterday, and as I know, hopefully on the next week, but be careful in Hungary. As you know, the weather is very, very strong, but we hope it. You will see it, or love to the Jesus about the same as the weather here. Thank you very much for your coming, and feel yourself at home, because you are in the house of the Lord, in our church, practically and also mentally. Thank you and welcome here. Csak néhány mondatban köszöntöttem őket, akik tegnap érkeztek, mármint egészen pontosan pénteken este. Tegnap már megtapasztaltuk a fizikai aktivitást, hiszen a templom kertet, mármint a tervezett templom kertet, ennek a tereprendezését végeztük. Ezt is nagyon köszönjük, és még valószínűleg a jövő hétén néhány napig itt ott is dolgoznak, és nagyon köszönjük azt, hogy eljöttek közénk, és a gyermekeknek az angol táborban tanítanak majd a Bibliáról, és kértem őket, hogy érezzék magukat itthon, praktikusan a templomban, a lelkiházban, de a gyülekezetben is. Köszönjük, hogy itt vannak.
Köszönjük szépen, és egyúttal kérném, hogy az angol csoportnak a vezetője, Anna Bishop is mondjon néhány szót nekünk, köszöntésképpen. Yes? Tolmácsolásra kérném Stephen feleségét, itt van.
Thank you very much for having us to visit you here in Hungary.
Köszönöm szépen, hogy meglátogathatunk titeket.
We're here, we're really pleased to have been invited to help with the children's club next week.
Köszönjük, hogy meghívhatatok minket arra, hogy részt vegyünk a gyerektáborban, és hogy tanítsunk ott.
So we'll be teaching some English to the children and playing games with them.
Angolt fogunk nekik tanítani, és játszani fogunk velük.
As part of a bigger Bible club with Steve, who is one of the members of our church in London, but he now works here in Hungary with Scripture Union.
Steve-vel együtt fogunk szolgálni, aki most itt a Szentírás Szövetség keretein belül szolgál Magyarországon, de az angliai Olszóz gyülekezetnek a tagja.
And Steve is married to Lilla, who's Hungarian.
És Steve egyébként az én férjem.
And there are 11 of us from London.
És 11-en érkeztek egyébként most Londonból.
Please do come and say hello. We know how to say hello in Hungarian. Jöreget.
Bátran köszönjetek nekünk, mert tudnak magyarul köszönni.
And we bring greetings from our church in London. The whole of the church is praying for us and for you today. They're praying for Hungary in our services in London.
És szeretettel üdvözletüket küldik az ő gyülekezetükből, és imádkoznak a csoportjukért is, illetve az egész gyülekezetért, tehát ezért a gyülekezetért is.
And we have felt so welcome since we've been here.
És nagyon éreztük a szereteteket, mióta itt vagyunk, és köszönjük.
The church met us at the train station on Friday and gave us dinner, and we all worked together in the garden yesterday.
A gyülekezet várt minket a vasútállomáson, pénteken vacsorát kaptunk, és tegnap pedig együtt dolgozhattunk a gyülekezet tagjaival.
We've really felt your kindness.
Éreztük a szereteteteket és a kedvességeteket.
One of the wonderful things about being a Christian is to be adopted into God's family.
De csodálatos dolog a kereszténységben, hogy az ember örökbe van fogadva Isten családjába.
And when God adopts us, he makes us part of a worldwide family together.
És amikor Isten befogad minket, akkor a világszerte nagy családjába fogad be igazából.
And so your kindness has made us feel at home here in Hungary.
Szóval a kedvességetek segített nekünk, hogy otthon érezzük magunkat Magyarországon is.
And we hope that if you come and visit us in London, you would feel at home in your church and with your family too.
És reméljük, hogy ha Londonban meglátogattok minket, akkor ott is ugyanennyire ti is otthon érzitek majd magatokat.
Köszönöm.
Köszönjük szépen a kedves szavakat, és Isten áldását kívánjuk az itt létükre. Most pedig énekeskönyvünket vegyük elő, és a 166. éneket énekeljük. 166-os éneket. A 166. énekünket énekeljük el mind a 4 versével. Az első vers így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Dániel próféta könyvéből, a 6. részből. A 6. rész első 17 versét olvasom. És a méd Dárius foglalá el az országot, mint egy 62 esztendős korában. Tetszék Dáriusnak, és rendele a birodalom fölé 120 tisztartót, hogy az egész birodalomban legyenek. És azok fölé 3 igazgatót, kik közül egy volt Dániel, hogy a tisztartók nekiadjanak számot, és a királynak semmi károsodása ne legyen. Akkor ez a Dániel felülhaladá az igazgatókat és a tisztartókat, mivel hogy rendkívüli lélek volt benne, úgyhogy a király őt szándékozék tenni az egész birodalom fölé. Akkor az igazgatók és tisztartók igyekvének okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt, de semmi okot vagy vétket nem találhatának, mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás, sem vétek nem találtaték benne. Akkor mondák azok a férfiak, nem találunk ebben a Dánielben semmi okot, ha csak nem találhatunk ellene valamit az ő istenének törvényében. Akkor az igazgatók és tisztartók berohantak a királyhoz, és így szóltak, Dárius király, örökké élj! Tanácsot tartottak az ország összes igazgatói, a helytartók, fejedelmek, tanácsosok és kormányzók, hogy királyi végzés hozassék és erős tilalom adassék, hogyha valaki 30 napig kér valamit, valamely Istentől vagy embertől, te kívüled, ó király, vettessék az oroszlánok vermébe. Most azért, ó király, erősítsd meg a tilalmat és add ki írásban, hogy meg ne változtassék a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Annak okáért Dárius király adott írást és tilalmat. Dániel pedig, amint megtudta, hogy megíratott az írás, bement az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és 3-szor napjában térdeire esék, könyörgött és dicséretet tőn az Istenne előtt, amiként azelőtt cselekszik vala. Akkor azok a férfiak berohantak és megtalálták Dánielt, amint könyörgött és esedezék az ő Istene előtt. Ekkor bementek és mondták a királynak, a király tilalma felől, nem megírtad-e a tilalmat, hogyha valaki kér valamit valamely Istentől vagy embertől 30 napig, te kívüled, ó király, vettessék az oroszlánok vermébe? Felelt a király és mondta, áll a szó, a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Erre felelének és mondák a királynak, Dániel, aki a júdabeli foglyok fiai közül való, nem becsült téged, ó király, sem a tilalmat, amit megírtál, hanem 3-szor napjában elkönyörgi könyörgését. Akkor a király, amint hallotta ezt, igen restelkedék amiatt, és szíve szerint azon volt, hogy Dánielt megszabadítsa, és napnyugtáig törekedék őt megmenteni. Erre azok a férfiak berohantak a királyhoz, és mondák a királynak, tudd meg, király, hogy ez a médek és perzsák törvénye, hogy semmi tilalom vagy végzés, melyet a király rendel, meg ne változtassék. Erre szólt a király, és előhozák Dánielt, és veték az oroszlánok vermébe. Szól a király, és mond a Dánielnek, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged. És hozának egy követ, és oda tették a verem szájára, és megpecsétlé a király az ő gyűrűjével, és az ő főembereinek gyűrűivel, hogy semmi meg ne változtassék Dánielre nézve. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát köztünk. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus által mennyei atyánk, köszönjük, hogy dicsérettel és hódolattal állhatunk meg ma is szent színed előtt. Valljuk, hogy te vagy az egyedüli Isten az egész mindenségben. Nincs más rajtad kívül. Köszönjük néked, hogy kijelentetted magad a Bibliában, és onnan tudhatjuk, hogy te teremtettél mindent. Te vagy a gondviselője az egész mindenségnek. Köszönjük, hogy hatalmas vagy, sőt mindenható. Köszönjük, hogy szeretet vagy, sőt te vagy a szeretet. Köszönjük, hogy szent vagy, sőt magad vagy a szentség. Köszönjük néked, hogy kegyelmes vagy, sőt magad vagy a kegyelem. Áldunk téged azért, mert minden jónak a foglalata vagy. Személyes, dicsőséges valóság, aki számunkra hozzáférhetetlen fenségben lakozik, de mégis a szegénnyel és alázatossal, az összetört szívűvel is, mert gondolsz a nyomorultra. Köszönjük néked, hogy te vagy az, akiről a fogadó igénk is szólt. Te vagy az, aki megemlékeztél rólunk, akik nem tudunk magunkon segíteni, akik a sátánnak, a bűnnek, a kárhozatnak a fiai vagyunk. Köszönjük néked, hogy eljöttél erre a földre, Jézusunk, hogy legyél a mi megmentőnk, a mi üdvözítőnk, drága szabadítónk. Köszönjük, hogy életedet áldoztad azért, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Dicsőítünk téged, fiú Isten, és kérünk, hogy szent lelkedet küld el ma, hogy a te igédet magyarázza nékünk. Segítsen megérteni, segítsen magunkra alkalmazni, segítsen abban, hogy odaszálljuk magunkat, szívünket, lelkünket, életünket az ige követésére. Hadd ültessen belénk elkötelezett, hívő életet. Hadd formálja, hadd erősítse ezt meg minnyájunk szívében, életében. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, magyarok és nem magyarok, és egy szívvel, egy lélekkel téged magasztalhatunk, örökkévaló Isten. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 239. énekünk első versét. A 239. énekünk legelső versét. A 239. énekünk első verse így kezdődik: Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem. Hallgassátok meg Isten tiszteletünk alapigéjét, Dániel próféta könyvének 6. részéből, a 16. és 17. versből. Erre szólt a király, és előhozák Dánielt, és veték az oroszlánok vermébe. És szólt a király, és mondta Dánielnek: a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged. És hozának egy követ, és oda tevék a verem szájára, és megpecsétlé a király az ő gyűrűjével, és az ő főembereinek gyűrűivel, hogy semmi meg ne változtassék Dánielre nézve. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, láttuk korábban, hogy Dániel életének a titka közössége volt az igébe vetett hitáltal, az élő Istennel. Isten pedig rendkívüli bölcsességgel ajándékozta meg, ami kiemelkedő és felelős pozícióra töltötte, képesítette, és erőt kapott arra, hogy egy korrupt rendszerben talpig becsületes vezető lehessen. Hiába kerestek benne hibát a birodalom törvényei szerint. És bátorságot is kapott, ami megnyilvánult az Isten akarata szerinti kegyességnek a gyakorlásában. Megérthettük, hogy ha mi is Jézus Krisztust megváltó úrunknak fogadtuk el, akkor bírjuk az ő szent lelkét, aki az igében és az ige által bölcsességet ad nekünk is, a magunk életének a vezetéséhez, de mások tanácsolásához is. Nem csak bölcsességet ad, hanem lelki erőt is ad ahhoz, hogy egy korrupciós társadalomban tisztességes és becsületes emberek legyünk. És bátorságot is ad arra, hogy hitvalló emberek legyünk egy istentelen társadalomban, vállalva hogy Isten igéjének engedünk inkább, mint istentelen emberi elvárásoknak vagy diktátumoknak. Ma tovább lépünk és vizsgáljuk Dániel hitének további gyakorlati következményeit. Meglátjuk, hogy Istenbe vetett hitéből fakad az, hogy halálra ítélik, az is, hogy békességet kap, és az is, hogy álhatatosságot tanúsít. Előre megjegyzem, hogy az Úr Jézus Krisztus életének számtalan mozzanatát látjuk, mint egy árnyékképpen, árnyékszerűen Dánielnek az életébe. Nem is tudok minden kis mozzanatra kitérni, de nem kell nagyon nagy ész hozzá, hogy rájöjjünk. Például, hogy az Úr Jézust is ugyanúgy méltatlanul ítélték halálra, hogy Dánielt. Vagy az a békesség, amit ő tanúsított, az ugyancsak Jézusban látszik igazán. Amikor elítélték, és milyen békességgel viselte ezt az igazságtalan ítéletet. De látjuk azt is, hogy akár a sírnak a lepecsételésénél, Jézus sírját is lepecsételték, és Dániel vermét is lepecsételték. De ahogy a Dániel kijött a veremből, ugyanúgy jött ki élve Jézus a sírból, és így tovább, és így tovább. Csodálatos módon kiábrázolódik Jézusnak, a mi drága megváltónknak a későbbi élete, Dánielnek az életében. De most térjünk vissza egy kicsit Dánielhöz. Lássuk először is, hogy a hite miatt, a következetes keresztjén, bocsánat, zsidó hite miatt őt halálra ítélték. Amikor kiadják a törvényt, a Dániel elleni rendőri akció gyorsan bekövetkezik. Egy szép napon hazug, irigy, alattomos, kétszínű, gyűlölködő és gyilkos ellenségei berohannak Dánielhez, hogy Istenéhez való ima, dicséret és kérés közben érjék. Az akciójuk sikeres volt, vitték is diadalmenetben Dárius alkirály elé. Mielőtt azonban a király elé állnának, biztos, ami biztos, előbb megerősítették Dáriussal, hogy 30 napig hatályos a törvény, és ez mindenkire érvényes. Igen, mondja a király, mindenkire érvényes, megerősíti a törvény hatáját. Akkor aztán előadják, hogy Dániel, aki a judabeli foglyok közül való, téged és tilalmadat nem becsül, mert bizony az Istenéhez imádkozik, és nem hozzád, háromszor napjában a maga Istenéhez fordul, és nem tőled kér, hanem tőle, mert őt nagyobbnak tartja náladnál, mert nem téged dicsér, hanem azt dicséri, mert nagyobbnak tartja náladnál, és a törvényét fontosabbnak tartja, mint a mi törvényünket, vagyis nem becsüli tulajdonképpen a te személyedet sem, és a te törvényeidet sem, és méltatlan így arra a pozícióra, amit te neki terveztél, és neki szándékozol adni, de igazából nem is csak arra méltatlan, hanem az életre is méltatlan. Halálra való. Halálra vele. Nos, testvérek, Dánielre a törvény valóban halált kér. Dárius későn jött rá, hogy csúnyán becsapták, és legkedvesebb, legmegbízhatóbb embere ellen fordították, de hiába erőlködik, hogy megmentse Dániel életét, ő már nem tehetett érte semmit. Amikor a vezetők érzékelték, hogy Dánielt meg akarja menteni, akkor azzal fenyegetik meg, nagyon burkoltan, de mégis nyíltan, amolyan politikus módon, hogy feljelentik a birodalom legfőbb vezetőjénél, Kürosznál, aki majd elítéli őt, mint törvényszegőt. Tehát Dárius kutyaszorítóba került. Nem tudott mit tenni, el kellett rendelnie a kivégzést. Dániel tehát hitéből fakadó engedelmessége miatt halálra ítélték. A kivégzése a küszöbön állt, és ebből a helyzetből őt már emberi erő nem tudta megmenteni. Ebből csak Isten tudta megmenteni. Csak az Úr. Nos, magunkra nézve, testvéreim, egy kicsit emlékezzünk arra, hogy a történelem elég példát szolgáltatott századokon át arra, hogy az Úr igéjének való hívő engedelmesség miatt, amikor az esetleg egy állam törvényeinek a megszegését hozta magával, halálra ítéltek hívő embereket. Így történt az őskeresztjénekkel is. Istennek engedtek inkább, mint a világi törvénynek, és ezért halálra ítélték őket. Így történt a reformáció idején. Akármelyik európai országban, Angliában, Svájcban, Németalföldön, vagy Magyarországon, Csehországban, vagy bárhol. Legutóbb a világnak ezen a kelet-európai baloldali, ateista, liberális diktatúrákban élő keresztényeinek kellett szenvedést, olykor halált elszenvedni a hitükért. Kivéve, hogyha valaki behódolt, egy velejéig romlott, hazugságból élő és az igazságot el nem viselő, megfélemlítésre építő politikai rendszernek. Nyugat-európai keresztényeknek ezt nem kellett így átélniük, nem kellett ezt a nyílt vagy alattomos terrort átélni, nekünk igen. Ezért nekünk nem kell bemutatni a mai neoliberális erőket, mert emlékszünk a mártírjainkra. Minden esetre a világnak ma is sok más helyén, az arab világban, egyes afrikai vagy távol-keleti országokban a szószoros értelmében életveszélyes dolog elkötelezett hívő életet élni, Krisztust követni. Viszont lehetséges, hogy nem sokat kell várni, és akik vállalják a Bibliát itt Európában, és következetesen aszerint gondolkodnak és igyekeznek élni, mindegy, hogy az most már Kelet-Európa vagy Nyugat-Európa, Európa, ami egykor keresztjén volt, mondom, akik itt következetes hitéletet élnek, azoknak előbb-utóbb szembe kell nézni azzal, hogy a hitük miatt súlyos nehézségek közé kerülnek. Ennek előjelei érződnek már sok európai országban, ahol a keresztjének nem vállalják, testvérek, azt, hogy egy politikailag korrektnek nevezett beszédmódot elsajátítsanak, tehát ahol az igét hirdetik, az igét mondják, az ige szerint élnek következetesen, és hangoztatják az értékeiket, és a hitüket képviselik bátran, azoknak már számítani kell retorziókra. Vannak már olyan példák, amikor az észak-európai országokban evangélikus lelkészeket börtönre ítéltek azért, mert a homoszexualitást, mint bűnt nevezték meg a szószékről. Eljön az idő, testvérek, lehet, hogy hamarabb, mint gondoljuk, amikor az istentelen erők a világból fellépnek a hívő keresztjének ellen, akik következetesen akarják Jézust, az ígét, a Bibliát követni, és ezt képviselik is. Sőt, testvérek, ami még ennél is rosszabb, fel kell készülni arra, hogy a kereszténységen belül magukat keresztényeknek tartó, nevező emberek, keresztény vezetők, papok, püspökök élesen fordulnak a Bibliához ragaszkodó, az evangéliumot a maga kizárólagosságában, fenségében vállaló, élő hitű keresztények ellen. És azt hiszik közben, hogy miközben ezekre a keresztényekre támadnak, aközben Isten tiszteletet végeznek. Volt már ilyen, és lesz is, amikor az egyházban lévő nem egyház ellenség számba veszi azokat, akik a bibliai, reformátori hitet és kegyességet vallják és élik, bátran és nyíltan hirdetik, akik nem hajlandók a világhoz szabni a hitüket, a gondolkodásukat, az értékrendjüket, az életüket, akik lehetnek akármilyen becsületesek, akármilyen bátrak, akármilyen bölcsek, mégis kivívják, akár mondom, egyházi embereknek, egyházi vezetőknek, egyházi tagoknak a rosszallását és bántását. Tehát hívő emberként, testvéreim, nem csak a világ felől, hanem a gyalázatos módon korrumpálódott, degenerált, liberálissá vált, megromlott egyházi körökből is számíthat támadásra mindaz, aki következetesen és hűségesen ragaszkodik Isten törvényéhez, az íráshoz, a megváltó Úrhoz, hit dolgaiban is és az élet dolgaiban is. Dánielhez visszatérve, Dánielt az Istenhez való ragaszkodása, az Isten törvényének a megtartása, az Isten szeretete, az Istenbe vetett gyermeki hite miatt halálra ítélték. Mert vállalta azt, hogy inkább Istennek enged, mint emberi törvénynek, aminek ha engedett volna, Isten törvényét kellett volna megszegnie. A verem kövét, záró kövét lepecsételték. És Dániel élete teljesen Isten kezében volt is, maradt is. És onnan is kapta vissza, ahogy tudjuk, a történet csattanóját. De nézzük egy kicsit tovább. Lássuk meg azt, testvéreim, hogy milyen békességet kapott Dániel. Isten gyermeke, a vén Dániel, 80 éves volt már ekkor. 80 éves. Hogyan viselkedik ebben a helyzetben? Irigyei aljas tervet eszelnek ki ellene, amit a háta mögött valósítanak meg. Nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy halálba küldjék. Gondoljatok ebbe bele? Irigyek voltak rá. Aljas tervet eszeltek ki ellene, és nem kevesebb volt a céljuk, mint megölni őt. Nem csak egy-két ember volt ilyen iránta, hanem a miniszter társai, a két főminiszter és a satrapáknak a legnagyobb része, akiknek a köreit zavarta Dániel, akinek a hatalmi és anyagi érdekeit zavarta ez a böcsületes, istenfélő Dániel. Miközben rá mosolyogtak, gyilkos tervet szőttek ellene. Árad felé az irítség, a sunyiság, a gyilkos indulat, míg végül tényleg elérik, hogy halál büntetéssel kell sújtani. És mindezek közepette, testvérek, mint egy ilyen szikla, teljes nyugalomban és teljes békességben áll Dániel. Elképesztő. Ez a nyugalom, ez a belső erő, ez a belső rendezettség, ez a belső békesség, ez természetfeletti. Természetfeletti, ez Istentől van. Istentől van, hogy Dániel nem gyűlölködik vissza, nem átkozza az ellenségeit, nem esküszik bosszút az embertársai ellen. Istentől van az, hogy nem zúgolódik Isten ellen sem. Nem mondja, hogy Istenem, hát én téged szolgálok, hát hogy engedhetted meg, hogy ilyen helyzetbe kerüljek? Hát nem a te szolgád vagyok. Hát, és nézd, hát nem védhettél volna egy kicsit jobban engemet? Nem zúgolódik, nem morog se emberek ellen, se Isten ellen, sőt, önmaga ellen se. Nem marcangolja önmagát, hogy lehettem ilyen őrült, hogy lehettem ilyen meggondolatlan, hogy lehettem ilyen felszínes, lehettem volna sokkal diplomatikusabb, sokkal behúzhattam volna a függönyöket, vagy bezártam volna az ablakot, vagy akkor imádkozok, amikor senki nem lát, senki nem hall. És nem. És amikor ott áll a bíróság előtt, akkor is azt látjuk, nem szól semmit a védelmére. Teljes békességben áll, nem védi magát azzal, hogy hát Dárius, ezt a törvényt direkt ellenem hozták. Ez egy koncepciós piramíd zajlik, és ennek az áldozata vagyok. És egyébként is. Nem harcol az igazságáért. Nem harcol azért, hogy nem tudtad, hát nagyon is tudtad, Dárius király, hogy én Istennek a szolgája vagyok. Hiszen Dárius mondja is később, hogy az Isten, akinek te szolgálsz. Hát te tudtad, hogy én neki szolgálok, és szüntelen szolgálok. Hát és azt is tudod, hogy mennyit jót tettem neked. Mennyit használtam neked. A birodalomnak is mennyit jót tettem. Nem mond semmi ilyesmit. Nem védelmezi magát, amikor Isten igéjének való engedelmessége miatt, az Úrnak az engedelmessége, az Úr iránt való engedelmessége miatt halálra ítélik. Egyszerűen, testvérek, úgy látjuk, hogy ő az Isten kezéből elfogadta a jót is, és elfogadta a rosszat is. Elfogadta az áldásokat is, de elfogadta a halálos ítéletet is. És nem kapaszkodott másba ebben a helyzetben, mint ugyanazon Istenbe, akiben mindig is bízott, és ez az Isten egy minden értelmet felülhaladó békességet adott neki. Egyébként Dánielnek csodálatos a könyve, mert tudjuk azt, hogy ő látásban találkozott a Messiással is. Egy kicsit később a 10. részben olvassuk, hogy ővele beszélt Jézus, a Messiás. És azt is tudjuk a könyvének a 12. részéből, hogy hitte az örök életre való feltámadást is. Tehát Dániel bízott az Istenben, bízott az Úrban, találkozott a Messiással, és hitte a feltámadást. És ezek miatt olyan békessége volt, amikor így módon, ilyen gyalázatos módon halálra ítélték, és bedobták az oroszlánok közé. Testvérek, Dánielben megint, ahogy mondtam az elején, Jézusból látunk valamit. Jézusnak volt ilyen békessége, testvérek. Amikor rátörtek a bikák, vagy mondja a Zsoltár a könyvben, rátörtek az oroszlánok, körülvették a farkasok, és tépték, szaggatták, és ott állt Jézus közöttük, és teljes békességben volt. Mint a bárány, ami megnyémul az őt nyírók előtt, mondja az Ézsaiás proféta. Teljes békesség. Nem védi magát. nem gyalázza az ellenségeit, sőt imádkozik értük, nem marcangolja önmagát. Az Isten kezébe tette le az életét, és az Isten kezében volt az utolsó leheletéig. Teljes békességbe. És azt látjuk, testvérek, hogy akik ő benne bármikor hittek a történelem folyamán, ugyanezt a békességet kapták meg tőle. Dániel is megkapta előtte, de akik Jézus után éltek, azok is megkapták tőle. És akiket fölemlegetünk itt, hogy keresztjének, akiket elítéltek, és akinek meg kellett halni. Vagy a reformátori hitnek a vértanúi, a legutolsó időkig, azok az emberek nem zúgolódva, nem morogva, nem Istent, embereket, vagy önmagukat átkozva haltak meg, hanem ugyanezzel a békességgel. Ha a Bibliában emlékeztek István vértanúra, István az első keresztény vértanú, milyen békességgel halt meg. És ha emlékeztek, Péter apostolt is halálra ítélték. És olvastuk, hogy kivégzése előtti éjszakán a börtönben olyan mélyen aludt, hogy föl kellett ráznia az angyalnak, aki kiszabadította. Mert olyan békessége volt. Testvérek, nekünk is megadatik ez a békesség. Ha az Úrnak való engedelmesség miatt mi nehéz helyzetbe kerülünk, akkor megkapjuk ezt a békességet. Megkapjuk ezt a békességet. Akkor megszabadít az Úr minket arra, hogy nem kell az embereket gyaláznunk magunk körül, akik olyanok, amilyenek, akik olyan módon akarnak esetleg ellenünk tevékenykedni, ahogy tevékenykednek. Nem kell az Istennel perelnünk. Nem kell ellene lázadnunk, morognunk, zúgolódnunk, hogy hogy engedhette meg ezt a bajt, vagy azt a tragédiát. És nem kell önmagunkat sem arcangolni, hogy hát máshogy kellett volna, nem kellett volna ilyen következetesen, ilyen erősen, ilyen... Megkapjuk a békességet, testvérek. Ott van velünk Jézus. Ott van az örök élet reménysége, ez elég. Jelen van az Úr, és egy belső rendet, egy belső rendezettséget, békességet kapnunk. Mi az, amit Jézussal, az Úrral ne tűrhetnénk el békességgel? Mi az, amit ne tűrhetnénk el békességgel? Csak kövessük az ő akaratát, és megadja nekünk a békességét mindenféle nehézségek között. És így érünk el a harmadik pontunkhoz, testvérek. Látjuk, hogy Dániel a hitéből fakadóan nem csak halálra ítélték, és nem csak egy végtelen belső békességet kapott ennek az elhordozásához, hanem látjuk, hogy álhatatos volt. Végig álhatatos volt. A szövegünk őrzi a méd Dáriusnak, a Bábelt elfoglaló hadseregparancsnoknak Dánielhez intézett búcsú szavait. Ez a legfelsőbb szintű katonatiszt azt mondja neki, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged. E szavakkal ez a pogány fejedelem bizonyságot tesz arról, hogy hogyan ismeri ő Dánielt. Hogyan ismeri Dánielt? Úgy ismeri, hogy ő az ő Istenének szüntelen szolgál. Őt így ismerik. Ez az Isten szolgálat, ez a szüntelen Isten szolgálat, ez az élő hitének a bizonyítéka. Nem azt mondja neki Dárius király, amikor búcsúzik tőle az oroszlánok verme előtt, a kivégzés előtt, hogy az Istened, akinek szolgáltál régen, nem ezt mondja neki, hanem akinek te szolgálsz. Most is neki szolgálsz, amikor mész a halálba. Te most is neki szolgálsz, ez is szolgálat. Nem azt mondja neki, hogy az Isten, akinek te hébe-hóba, kisebb-nagyobb megszakításokkal szolgáltál, hanem akinek te szüntelen szolgálsz. Testvérek, csodálatos dolog, hogy így ismeri ez a katonatiszt, ez a pogány uralkodó, így ismeri Dánielt. Az Istennek szolgál szüntelen, kitartón, álhatatosan. Miért szolgál Dániel így az Istennek? Azért szolgált így, mert a szíve Istené volt. A szíve Istené volt. Osztatlanul és egyedül. Ez a magyarázat, és nincs más magyarázat. Itt megint, testvérek, a csodálatos jézusi párhuzam. Hiszen Dánielnél sokkal inkább Istené volt Jézusnak a szíve. Jézus szíve mindig Istené volt, az atyáé volt. Teljesen osztatlanul. Dánielé ahhoz képest sehol nincs. Jézus tökéletes volt. Ahogy Shakespeare írja a Velencei Kalmárban, ezen árny is Sántán biceg lényege mögött. Ezen árny is, mármint hogy Dániel, Sántán biceg lényege mögött, a Krisztus mögött. Krisztus volt igazán álhatatos, de látjuk az ő álhatatosságát, aki a keresztfának haláláig, a pokol kínjaiig álhatatos volt. Látjuk ezt az álhatatosságot Dánielben is. Fölragyogni a maga árnyékszerű voltában. Ez a szolgálat, testvérek, ami szüntelen való volt, az Úrnak oda, teljesen odaadott szívből fakadt. Ez megnyilvánult abban, hogy Dániel például nem szüneteltette az imádságot. Nem szüneteltette. Napjába háromszor könyörgött, azelőtt, utána is háromszor könyörgött. Nem volt szünet. Ő ezt tette. Az Isten szolgálatába való álhatatosság azt is jelentette, hogy az Úr törvényének való engedelmességet se szüneteltette. Ő tudta, hogy Isten megmondta a törvényében, hogy egyedül ő az Isten, és egyedül csak őt szabad imádni és tisztelni. És ezt a törvényt, az első két parancsolatot nem volt hajlandó megszegni, mert a szíve az Istené volt. Látjuk a szolgálatba való álhatatosságot, hogy nem volt hajlandó az a környezetének a kiszolgálására, amikor az azt jelentette volna, hogy az Isten törvényét megszegi. Nem idomulta a Méd-Perzsa birodalom törvényeihez, engedelmesen. Nem hódolt be, amikor annak az Isten törvénye megszegésére késztette volna. Nem a környezetének szolgált, egy pillanatig se. A szolgálatba való álhatatosság jelentette, hogy akkor se szüneteltet, amikor halállal büntetik ezt. Ő akkor se szüneteltette. Nem szüneteltette, testvérek, az Istennek a szolgálatát, egy pillanatra se. Hű volt, mint halálig. És itt vagyunk mi, testvéreim. Az, hogy kinek és hogyan szolgálunk, ma is attól függ, hogy kinek adtuk és adjuk a szívünket. Ha a szívünket odaadtuk az Úrnak, teljesen és osztatlanul, és egész életünkre szólóan, ha egészen, és nem csak félig vagyunk az Istenéi, hanem a szívünk, a lelkünk, odaadtuk neki, úgy, ahogy a múlt vasárnap hallottuk, hogy szánjátok oda ti testeiteket, egész valótokat, ha megtettük, testvérek, akkor onnan kezdődik a szüntelen szolgálat. Annak szolgálunk szüntelen, aki szüntelen szolgált és szolgál értünk. Aki az örökké valóságtól kezdve szolgált és szolgál értünk. Jézusnak, az Úrnak. És ha szüntelen szolgálunk neki odaadott szívvel, akkor szüntelen imádkozó emberek vagyunk. Akkor szüntelen igyekszünk követni az ígét, hitbeli, teológiai, erkölcsi, életvezetési, értékrendbeli kérdésekben is. Ha az Úrnak szüntelen szolgálunk, akkor nem vagyunk hajlandók kiszolgálni a világot magunk körül. Még akkor se a halálra ítélnek minket. És ez azt jelentené, hogy csak úgy ússzuk meg, hogy mégiscsak megszegjük a mi Urunknak törvényét és akaratát. Testvérek, szüntelen szolgálni az Úrnak, csak teljesen odaadott szívből fakadóan lehet. Kié a szíved? Kié a szívem? Álhatatos vagyok-e, akár az imádságban, akár az igének a tanulmányozásában, a követésébe. Álhatatos vagyok ebben, hogy nem szolgálom a világot, se beszédbe, se cselekedetbe, még akkor se a fenyegetnek, mert én az Úrnak szolgálok szüntelen. Van-e, aki így ismer téged? Van-e, aki így ismer engem? Ez egy ember, aki az Úrnak szüntelen szolgál. Ez egy ember. Mondja ezt rád valaki? Mondja ezt rám valaki? Egy pogány ember a mai Dáriusok közül megállapítja ezt, hogy ez egy elkötelezett hívő, keresztjén, aki szüntelen szolgál az Úrnak. Ha szüntelen szolgálunk az Úrnak, van-e valami fenyegetés vagy ígéret, ami eltántoríthat ebből, ami megszüntetheti ezt, ami rávehet minket arra, hogy szüneteltessük ezt. Nincs, testvérek, nekünk semmi nem éri meg. Semmi nem éri meg, se siker, se pozíció, még az életünk se éri meg, hogy szüneteltessük annak a szolgálatát, aki szolgált és szolgál érettünk örökön örökké. Aki szolgált akkor, amikor testé lett, aki szolgált akkor, amikor a keresztre ment, aki szolgált, amikor feltámadt, aki szolgált, amikor ült az Istennek a jobbjára, és aki szolgál örökön örökké az övéiért úgy, hogy közben jár érettünk. Nekünk semmi nem éri meg, se az életünk, se semmi más, hogy szüneteltessük a neki való szolgálatot. mert a szívünk egyedül az övé. És ha mégis azon kap minket valaha, hogy nem szolgáltunk neki, mert valamiben szünetet tartottunk, akkor szabad bocsánatot kérnünk, és szabad elfogadni a bocsánatot, és szabad újra kezdeni. Szabad újra kezdeni a szüntelen való szolgálatot. Íme testvérek, Dániel élő hitének újabb gyakorlati következményeit. Látjuk, nála a hit nem maradt ilyen elvi, teoretikus dolog, hanem gyakorlativá vált. Az Istennel összekapcsolódott, és az Úrnak engedett, az Úrnak szolgált. És ebből a hitből következett az, hogy ő egyszerűen vállalta a halált is, békességgel állt az legnagyobb igazságtalanságok közepette is, és álhatatos volt akkor is, amikor végrehajtották rajta. Ő végig és szüntelen szolgálta az Urat. Az Úr, testvéreim, a mi szívünket is tegye ilyen hívő szívvé. Ilyen lélekkel ajándékozzon meg minket, és hadd munkálja ki bennünk is, hogy akár vállaljuk a legnagyobb nehézségeket is az Úrért. Tapasztaljuk meg azt a békességet, amit ő ad, a legnagyobb üldözések, vagy a legnagyobb igazságtalanságok közepette is, és segítsen minket az Úr, hogy szüntelen, néki szolgáló emberekké lehessünk, és így dicsőítsük meg mi is Jézust, Dániel nyomdokaiba lépve. Amen. Hajtsuk meg a fejünket fönnállva, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked ezt a drága történetet. Köszönjük néked, hogy láthatjuk a te munkádat Dániel életében, hiszen mindaz, amit látunk, nem őt dicsőíti, hanem téged dicsőít. Te voltál az, aki őt ilyenné tetted, amilyen volt. És te vagy az, aki minket is ilyenné tudsz formálni. Te tudsz minket is halált megvető emberekké tenni. Te tudsz minket is békességgel megáldani az igazságtalanságok közt. És te tudsz minket szüntelen való szolgálatra, álhatatosságra nevelni. Kérünk téged arra, hogy tégy minket ilyen elkötelezett keresztjénekké, akik nem kötnek léptennyomon kompromisszumokat a világgal vagy önmagukkal, akik nem adják fel hol itt, hol ott a kereszténységüket, ilyen-olyan érdekek miatt, ilyen-olyan elvárások vagy diktátumok miatt. Segíts bennünket, hogy a szívünket egészen neked adhassuk most is. Köszönjük, hogy azzal biztatsz erre, Jézusunk, hogy emlékeztetsz a te odaadásodra, hiszen te is odaszántad magad érettünk. A Golgota halálára, a pokolra szállásra, hogy minket megválts és megments, üdvözíts, és biztosítsd helyünket az Isten országában. Úrunk, te, aki egészen odaszántad magad, te intézd bennünk, és te végezd bennünk, hogy mi is odaszánjuk magunkat neked. És elkötelezett hívő szolgáid legyünk, egész földi életünkben és örökkön örökké. Kérünk, hogy áld meg szívünket, életünket, áld meg a jövő hetünket, a gyülekezetben folyó lelki munkát, áld meg a gyerekeket, akik idejönnek, a köztük szolgálókat. Imádkozunk, hogy áld meg külsőségeiben is ezt az alkalmat, és mindent te rendelj ki. Kérünk azért, hogy készítsd el majd a gyerektábort is, az ifjúsági tábort. Imádkozunk hozzád azért, hogy áld meg gyülekezetünk minden programját, és dicsőítsd meg magad. Esedezünk hozzád a londoni gyülekezetért is, az Old Souls gyülekezetért, hogy áld meg az ott szolgáló testvéreinket, áld meg annak a tagjait, áld meg az ott megszólaló ígét, és add, hogy világító fákja lehessen az abban a nagy-nagy városban. Kérünk, hogy áld meg az ott élő embereket is. Köszönjük néked, hogy kérhetünk betegeinkért, a szenvedő testvéreinkért, kérünk külön a gyászolókért, akik az elmúlt héten kellett, hogy megálljanak a sír mellett. Kérünk, hogy a te vigasztalásoddal vedd körül a gyászoló testvéreinket is, és áld meg a szívüket. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd hozhatjuk, abban a reménységben, hogy te meghallgatsz minket, ígéreted szerint. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert Istenetek az Úr veletek megy, harcol értetek ellenségeitek ellen, és megsegít benneteket. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és kérném a gyerekeket, hogy jöjjenek, és a hittan évzárót, rövid programját ejtsék meg közöttünk.
Szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a tanévzáró istentiszteletünk. Egy rövid kis ízelítőt szerettünk volna abból adni, hogy mi mindennel foglalkoztunk az elmúlt tanév során a csütörtöki és a pénteki gyerekbiblia órákon. Átvettük az Ószövetség első könyveit, a teremtés történetét, Noé történetét, illetve az Új Szövetségből Máté evangéliuma alapján igyekeztünk a gyerekeknek az Úr Jézus örömhírét elmagyarázni. A tanévnek a mottója az volt, hogy hegyi utakon. Ehhez kapcsolódóan rengeteg hegyen jártunk, és készítettünk sok kis kézműves alkotást, és ebből egy kis kiállítást ott kint a bejáratnál meg lehet tekinteni. Mindenkinek ajánlom a figyelmébe, hogy a látvány is azért magáért beszél, hogy itt nem unatkozunk a gyerekekkel, hanem igyekszünk tényleg gyerekbarát módon lekötni őket, és az ige magyarázatot úgy adni, hogy ők azt jól megjegyezzék, és bevésődjönök is szívükbe. Nem csak itt Szegeden dolgozunk gyerekekkel, hanem Kisteleken is. Minden második héten igyekszünk az ottani református gyerekeket is összegyűjteni. Most ők közülük ketten érkeztek, ők fognak egy rövid verset elmondani. Velük is hasonló módon igyekszem az evangéliumot, Isten beszédét megismertetni és megértetni. Az utánuk következő jelenet pedig az összes iskolást összefogja, Noé története a címe. Fogadják szeretettel, és nagyon köszönöm az imádságokat, amik elhangoznak, amiket elmondanak otthon a testvérek, mert érezzük és tapasztaljuk azt, hogy a mi Urunk megállt bennünket, és nem csak a gyerek létszám szaporodik, hanem annyira pozitív visszajelzéseket kapok egy-egy gyerek Isten tiszteleten, amit sokszor felnőttek részéről egyáltalán nem tapasztalok. Nyitott szívek várják az igét, és bízom benne, hogy amit elhullajtunk, ige magot, azt Isten majd megnöveszti, és szárba szökkenti, és boldog keresztjén felnőttként élhetik majd ezek a gyerekek az életüket.
Jézus Krisztus, ő volt a kezdet, ősiges lettek mindenek. Által sarjad a lét, sugárzik élet, nyílik üdvösség. Boldogság titkát tárja fel, isszák ezrek az élet vizét a hegyen, így szólni még nem hallottak sosem. Megvetett népek, koldus szegények, kiket gőg önzés a jóból kizár, szeret az Isten, pártotokon áll. Tolvaj parázna, ki bűnét bánja, ki fáradt aggódó békételen, várja bocsánat, erő kegyelem. Mindig velünk jár, titkosan táplál, és vezet szeretet útjain át, hű tanúira úgy vár a világ.
Az Úr látta, mi zajlik a földön. Látta, hogy megsokasodott a bűn, elhatalmasodott a gyűlölet, az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbánta ezt az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódott. Elérkezettnek látta az időt arra, hogy véget vessen a mindent elárasztó gonoszságnak. Az ember, nem, az Isten azt mondta.
A föld színéről, az embert, az állatokat, az égi madarakat. Bánom, hogy megteremtettem mindezeket. Egyetlen istenfélő, Istent szerető ember élt a földön, Noé. Hallgassuk meg figyelmesen Noé történetét. Isten szólt Noéhoz. Elpusztítok mindent, amit teremtettem, mivel minden erőszakkal telt meg. Azt mondom neked, Noé, készíts magadnak bárkát gófer fából, szurkozz be kívül belül. Legyen a hossza 300 sing, szélessége 50 sing, magassága 30 sing. Az oldalára készíts ajtót, a tetejére pedig egy ablakot. Három szintet készíts belül. Özönvizet fogok bocsátani a földre, de veled szövetséget kötök.
Noé összegyűjtötte a családját, és elmondta nekik Isten beszédét. Hamarosan megkezdték a bárka építését. Noé a szomszédait, az ismerőseit is meglátogatta. Elmondta nekik Isten beszédét. Ha nem veszitek komolyan, hogy Isten ítéletet fog gyakorolni, nagyon rossz végetek lesz. Isten haragja lesújt rátok is. Egyrészt összesz a bőrön vagy valamivel. Meglátod, hogy hiába fáradtál. Elmenni, foglalkozni, mint Isten ítélet. Az emberek legyintve otthagyták Noét és családját. Noé mégsem hagyta abba, keményen dolgozott, sok éven keresztül, úgy, ahogy Isten megmondta neki. Minden pontosan úgy cselekedett Noé. Amikor elkészültek, az élelmet is behordták. Isten azt mondta neki, menjetek be a bárkába, és vigyétek be az állatokat. Hogyan vigyék be, és milyen állatokat? Nem kellett sokat gondolkozniuk ezen, hamarosan szokatlan zajra lettek figyelmesek. Állatbőgést, patacsattogást, csipogást hallottak. Észrevették, hogy egy hatalmas csorda közelít feléjük, rengeteg állat. Maga Isten terelte oda őket. Volt ott nyuszi, kutya, oroszlán, mindenféle madár, és még sorolhatnám. Noé mindegyikből a bárkába kettő-kettőt vitt be, egy hímet és egy nőstényt. Az áldozati állatokból és a madarakból hetet-hetet vitt be, pontosan úgy, hogy Isten megmondta. Amikor mindenki bent volt, Isten bezárta az ajtót.
Eltelt 7 nap. Egy cseppeső sem esett. A nap ragyogott fényesen, ahogyan szokott. Az emberek pedig egyre csak kinevették Noét és családját. A gúnyos kacagás hirtelen abba maradt. Az ég elsötétült, villámok kikáztak mindenfelé. Elkezdett zuhogni az eső. A földből is feltörtek a nagy mélység forrásai. Áradt a víz szakadatlanul.
A víz pedig egyre több lett, ellepte a füves réteket, aztán ellepte a fákat.
Egyre magasabb lett a víz. 40 napig esett, ömlött, áradt szakadatlanul. Noé és családja azonban nem áztak meg, nem sodort el őket az áradat. Biztonságban voltak a bárka belsejében új barátaikkal, az állatokkal együtt.
Amikor 40 nap elteltével elállt az eső és az áradat, már mindent ellepett az özönvíz. Nem látszottak ki a hegyek sem. Mindent víz borított. A bárka 150 napig úszott, majd Isten szelet bocsájtott a földre, és elkezdett apadni a víz fokozatosan. Egy nap a bárka megfeneklett az Ararát hegyén, Noé kinyitotta a bárka ablakát, és eleresztett egy hollót. Majd egy hét múlva egy galambot. Majd ismét egy hét múlva megint a galambot. Ebből tudta Noé, hogy lassan kizöldül a föld. Amikor már legközelebb elengedte a galambot, az már nem tért vissza. De Noé és családja még vártak. Várták, hogy Isten kinyissa az ajtót. Egy reggel a nap fényesen ragyogott az égbolton. A bárka minden lakója nyikorgó, dübörgő hangra ébredt. Kinyílt a bárka ajtaja. Noé és családja örömteli szívvel engedték ki az állatokat a szárazföldre, és ők maguk is kiléptek.
Az égen ekkor valami csodálatos, még addig sosem látott dolgot pillantottak meg, gyönyörű színek kavalkádja ragadta magával mindnyájuk tekintetét. Feltetszett az égen az első szivárvány. És így szólt Isten, ez a jele a szövetségnek köztem és a föld között. Nem lesz többé özönvíz a földön. Amikor szivárványt látsz, jusson eszedbe az Úr. Ne feledd, Isten igazságos, de kegyelmes is. Te is megmenekülhetsz az ő ítéletétől, bízd magad rá, ahogy Noé is tette.
Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Efézus 2:8.
Kedves testvéreim, köszönjük szépen a gyerekmunkásoknak a munkát, köszönjük a gyerekeknek a szorgalmat és azt, hogy szépen és jól tanultak, az egész évben itt voltak. Köszönjük a szülőknek, akik bátorítgatták őket és küldték őket, segítették őket eljutni ide a gyülekezetbe, és mindenek fölött pedig megköszönjük az Úrnak, hogy szólhat az ige, és reméljük, hogy munkálkodik a gyerekek szívében, hogy hitre jussanak, és Jézus Krisztus kövessék egész életükbe, és boldog emberek legyenek itt és örökre. A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a következőket, testvérek. Elmúlt héten halottunk volt. Peleskei Bálintné született Horváth Terézia, 87 esztendős korában szólított el a teremtője. Az elmúlt héten volt a temetése. Isten vigasztalását kívánjuk az unokáinak és azok édesanyjának, az egész családnak, közeli-távoli rokonságának. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy ma délután 16 órakor az All Souls gyülekezet fog egy kicsit jobban bemutatkozni nekünk, egy szeretett vendégség keretében. Azt kérem a testvérektől, hogy jöjjünk el, ha már ők eljöttek, mi is jöjjünk el, és legyünk együtt, örvendezzünk együtt, hallgassuk meg az ő bemutatkozásukat, ismerjük meg őket, a gyülekezetüket, ahonnét idejöttek közénk. Délután tehát 16 órakor lesz. Ha valaki tud hozni süteményt, jó, ha nem tud, úgyis jó. Valójában azt mondta a feleségem, hogy inkább italra lenne szükség, ha valaki valami kis ital tud hozni, az jó. Az lenne a jó, igazából. De ha valaki nem tud se italt, se sütit hozni, csak magát, az is jó. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk délután 4 órára. Hirdetem a testvéreknek, hogy jönnek ezek a táborok, a gyerektábor és az ifjúsági tábor is, és ahogy mondottam a testvéreknek, több család nehéz anyagi helyzetben van, és kérem, hogy aki tudja ezeket a heteket támogatni, a gyerekek részvételét anyagilag támogatni, és hozzá tud egy kicsit járulni, Szilva László testvérünknél az adományát befizetheti erre a célra. Szükség van még támogatásokra. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy augusztus végén, augusztus 22-től 26-ig tervezzük, hogy elmennénk a testvérgyülekezetünkbe, a kicsiny erdélyi Nagysolymosba, és meglátogatnánk az ottani testvéreinket. Már elkészült a programtervezet, és ahhoz is hozzá lehet jutni. Kitettem ott bent a hirdetőtáblára, de akinek kellene külön, annak szívesen odaadjuk, másoljuk. Gondolkozzanak a testvérek, mert előbb-utóbb le kell adnunk a létszámot is. Kíváncsian várjuk, hogy vajon összejövünk-e annyian, hogy érdemes legyen elmenni, vagy nem. Tehát aki szeretne augusztus végén, tehát augusztus 22-től 26-ig eljönni, azt kérném, hogy minél előbb jelezze ezt, és szóljon nekem, vagy Ács Péternek, vagy egy kitett papírra is föl lehet írni a nevünket ott a program körül. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket keressük elő. A záró énekünk pedig a 462. ének, amit énekeljünk el mind a három versével, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk elénekelni. A 462. énekkel válaszoljunk Isten áldásaira: csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem. Nemzeti imádságunkat énekeljük. Áldás békességet kívánok!